Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Istenünk szent és örök igéjét, melyet egyházunk a mai vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölt, megírva találjuk Jób könyvének 5. fejezetében, a 6. verstől a következőképpen. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. De én az én Istenemhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők tanácsa megdől. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak, délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz a reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem. Éhínségben megmenti a haláltól, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelvek ostorától rejtve leszel, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Eddig Istenünk igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, a mai vasárnapunkon egy olyan történet áll előttünk, amit szerintem mindenki nagyon jól ismer. Talán kiskorunk óta tudjuk, hiszen megtanították a hittanórákon, a gyülekezetben Jób történetét. Jób szenvedése és az Úrral folytatott párbeszéde, majd csodás gyógyulása talán már sokunknak adott és ad vigasztalást és bátorítást. Ám ez a mai igerész egy olyan szakaszt tár elénk, és olyan szakaszt kell ma boncolgatnunk jobban, amikor Jobbnak 3 barátja ad útmutatást, elmennek Jobbhoz, és szörnyű betegségével kapcsolatban akarják őt erősíteni és támogatni. Viszont nézzük meg először, hogy mit is jelent Jób neve, mit rejt magában. 2 jelentése merült fel az ő nevének. Az egyik az általánosabban elfogadott és elterjedt értelmezés, az eredeti Jób nevet, a héber Jób, vagyis ellenségnek lenni gyökből származtatja, és ami azt jelenti, hogy akit megtámadtak. A másik értelmezés, egy hasonló formája, hol van atyám, vagyis Isten jelentésű Akkád névből vezeti le a Jób nevet, és mind a 2 értelmezés megfelel a mű tartalmának. Mégis az utóbbi látszik valószínűnek, hogy hol van atyám, mert közelebb áll azokhoz a nevekhez, amelyek a szíriai, palesztinai ásatások során előkerültek. És ez az ember a szenvedései, lelki és testi fájdalmai közepette fel is teszi a kérdést, hogy hol van atyám, hol vagy Istenem. És ebben a gyötrődésben megjelenik a három barát, Elifáz, Bildád és Cófár. És itt a probléma, amit ez a három barát boncolgat, a kegyes ember szenvedése. Miért is szenved Jób, ha ő kegyes az Isten előtt? Elifáz szerint a szenvedés Isten nevelő eszköze. Szerinte Jobbnak is így kellene látnia a mostani szenvedését. Sőt, azt is fel kellene ismernie, hogy Isten megsebez, de be is kötöz, és az a kéz, amely összetör, majd beköti a sebeket, és meg is gyógyít. Elifáz ki akarja hangsúlyozni, hogy aki így fogadja a szenvedést, az csak egy átmeneti állapoton megy keresztül, és utána sokkal jobb jön. De mégis egész Jób könyve, ha megnézzük az összefüggéseket, kifejezetten hangsúlyozza, hogy Jób szenvedésének nincs oka. És a három barát csak az Isten megtorlását látja Jób szenvedésében. És a szívét csak tovább sebzik, és mégis Jób folyamatosan tűr és hallgat. A megoldást a könyv végén megszólaló negyedik barát, a fiatal szókimondó Elihu adja meg, hogy Isten a szenvedéssel fegyelmez, tisztít, kegyelemre tesz méltóvá. De mi is, amikor nehézségeken megyünk keresztül, talán feltesszük a kérdést, hogy Isten miért engedi meg mindazt? Hogy hogyan vesszük mi ezt Isten kezéből, vagy a hitét gyakorló ember hogyan látja magát ebben a helyzetben? Bizonyára sokszor és talán mi is feltettük ezeket a kérdéseket, és talán észre sem vettük, hogy a kérdéseinkben ott rejlett a lázadás szava is. Kérdések dacára életrejtély marad a miért. Csak találgatunk. Talán hit próbája, bűnök megtorlása, talán edzés, talán szívek tisztítása. De a szenvedés sem lehet értelmetlen dolog, sőt az élet iskolája a szenvedés, és benne Isten a tanítómester. Ami nem egyszerű dolog. És ha mindannyian a szívünk mélyére nézünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon is nehéz próba. Egy lelkész írta le egyszer, hogy megkérdeztek egy szerzetest, melyik a legtalálóbb Krisztus kép, mert sokat foglalkoztatta a régi idők embereit. És a szerzetes a kérdésre azt a választ adta, bizonyos, hogy az a Krisztus kép a legszebb és legigazibb, amely a megváltót véres homlokkal, megvesszőzve, összetörve, súlyos keresztjével a vállán, a fájdalmak útján ábrázolja. A legszebb a fájdalmas Krisztus arc, melyet nem a rubint és a drága kövek díszítenek, hanem saját szívének drága vércsepjei, amelyen nem drága gyöngyök halvány fénye reszket, hanem saját könnyei világítanak. A legszebb a tövis koronás Krisztus arc, mert azon látszik meg igazán, hogy mekkora áldozatra, mekkora engedelmességre és alázatosságra volt szüksége Krisztusnak az örökkévaló Istennel, a mennyei atyával szemben. A gyöngyökkel, drága kövekkel ékesített Krisztus még nem gyógyított meg egyetlen fájdalmas szívet sem. De a megsebzett, megvesszőzött, könnyes, véres Krisztus üdvösséget szerzett az egész világnak. És éppen így van velünk keresztényekkel is. Isten előtt kedves a mi arcunk akkor is, amikor szomorúak vagyunk, amikor talán könnyekkel telik meg a szívünk és a szemünk, és akkor is, amikor szenvedünk. Életünket, ha szenvedés lengi be, akkor azok legyenek lépcsőkké, amelyek Istenhez emelnek közelebb bennünket. A szenvedést, a nehézségeket, a próbát nem tudjuk egyedül hordozni. De sokszor még a barátainkkal, vagy a családtagjainkkal, vagy a gyülekezeti tagokkal és hittestvéreinkkel sem. Talán megpróbálnak segíteni, együtt érezni, de senki sem érzi át, és senki sem tudja azt, hogy mi van a mi szívünkben, hogy mind megyünk keresztül, senki más, csak Krisztus. Jobbról is azt olvassuk, hogy fedhetetlen volt az Isten előtt, igaz ember volt, aki gyűlölte a bűnt, és mégis a boldogság magaslatáról hirtelen és váratlanul le kellett zuhannia a földi szenvedések mélységébe. Egyetlen egy nap alatt, ugyanazon a napon elveszítette az egész vagyonát, amiért dolgozott és küzdött, elrabolták a juhait és a tevéit, meggyilkolták a szolgáit, és ugyanazon a napon mind a 10 gyermeke szélvihar áldozata lett. Aztán, aminek következtében saját egészsége és embertársai előtti tekintélye is megrendült. Egyik rossz hír követi a másikat, és estére már Jób kínlódó szívéből előtör a kérdés, miért mindez, mivel érdemeltem meg Istenem? Van-e isteni igazságosság? Jób nem az egyedüli, sem a Bibliában, sem a keresztény hithősök között, sem a világon, akinek a szívéből elhangzott ez a felkiáltás és kérdés. Mi az oka az emberi szenvedésnek? A zsidó nép életében, még Krisztus születése előtt is, és az ő munkássága alatt is az volt az általános felfogás, hogy minden veszteség, ami az embert éri, minden szenvedés, minden betegség, testi-lelki fogyatkozás egy bizonyos bűnnek, véteknek a következménye. Erre vonatkozóan olvashatjuk János 9.2-től a vakon született történetét, amikor Jézus találkozik ezzel a vak emberrel, és a tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy Uram, ki vétkezett, ő vagy a szülei? És Jézus azt válaszolja, hogy egyik sem. Azért történt mindez, hogy Isten dolgai nyilvánvalókká legyenek. És talán mi is sokszor feltettük a kérdést életünk egy-egy történése kapcsán, mit vétettem, mit követtem el, hogy ezt érdemeltem, vagy ez következett? Semmit. Sokszor azért történnek dolgok, hogy Isten nagysága váljon nyilvánvalóvá. És itt is ez a három barát Jobot vigasztalni akarja, de azért figyelmezteti és meg is vedd, hogy biztos valamit elkövettél. Kutasd csak ki a szívedben, hogy mit tettél, mert valami oka lehet, hogy ennyi nyomorúság történt veled egy nap alatt. De mégis, ha végig olvassuk majd otthon ezt a kis részt, azért a barátok szavaiban vannak hatalmas vigasztalások is. Elifáz, amint említettem, igaz, hogy kemény szavakkal feddi Jobot, de azért vigasztal is, mert Isten meg is ment, mondja a bátorító szót. Isten, ami vigasztalunk, hiszen azt ígéri, hogy mindenkor velünk lesz, és fogja a mi kezünket. Viszont bizonyára, hogyha mi is válaszokat keresünk, és a szívünk mélyére nézünk, akkor el kell ismernünk, hogy hányszor tettük fel a kérdést, hogy érdemes-e jónak lenni, érdemes-e hívő keresztény embernek lenni, hiszen sokszor, hogyha körülnézünk a világban, mennyi hitetlen és gonosz ember élete megy nagyon jól. És talán úgy tűnik, hogy mennyire nagy a szerencséjük. És sok hívő ember, a hit hősei, alakjai megrekedtek életük során egy-egy bizonyos pontnál, és megkérdezték az Istent, hogy miért kell szenvedniük. Hogy érdemes-e még Krisztust követni? Hogy érdemes-e még Istenben bízni? Ilyen volt Ászáf is, a 76. Zsoltár írója. Elpanaszolja az Istennek, hogy szerinte mind mesebeszéd, hogy olyan a keresztény élete, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Hogy minden munkájában szerencsés lesz, és minden munkájában csak jót tapasztal. Mert azt látja maga körül, hogy minden gonosz kertje sokszor világos, és olyan, mint az édenkert, jó szerencséjük van, és minden jól megy nekik. De ha Ászáf hite megrendül is, ha lába a sok látszólagos igazságtalanság láttára meg is inog, élete mégsem vészel a hitetlenségben és a kétkedésben, hanem az Isten felé fordul, akinek útjait nagyon sokszor nem érti meg, de mégis úgy imádkozik hozzá a Zsoltárban. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. De hogyan jutott el a kétkedő Ászáf is ehhez a vallomáshoz? Csak is azáltal, mert meg volt győződve arról, hogy a sok látszólagos igazságtalanság ellenére mégis az Istennek célja van az ő életével, hogy hitét próbára teszi, de mégis ezáltal közelebb vonja magához, és végül megtapasztalja az Isten kegyelmét és áldásait. És ez a gondolat csendül meg a mai igénkben is, Isten dorgál, megpróbál. Talán azért, hogy próbára tegyen, hogy magához közel vonjon, hogy megmutassa az ő hatalmas segítségét, ahogyan Jobbnak is megmutatta. Hiszen ismerjük a történet végét, hogy csodás módon visszakapta mindenét, és érett késői korban tért a sírba. És ha végigolvassuk itt a barátok feddését, hatalmas vigasztalás hangja is felcsendül. Aki ha komolyan bízik az Úrban, annak fel kell, hogy ragyogjon a csodálatos szabadulás és megmenekülés hangja. És ha végig gondoljuk Jobb viselkedését, az egész életét, amit itt leírva találunk róla, akkor meg lehet állapítani, hogy valóban istenfélő és a legvégsőkig kitartó ember volt. Mindene fáj és szenved, kihallik az igéből is, még amikor felesége azt mondja neki, hogy tagadd meg az Istent és hallj meg, hiszen látod, hogy mit tett veled. Jobb még akkor sem tagadja meg az ő Istenét. A legvégsőkig kitart. Kérdezi az Istent folyamatosan, de nem tagadja meg. Pedig ő aztán mindent egy nap leforgása alatt élt át, amit sokan évtizedek alatt tapasztalnak meg. Megélhetésének elvesztését, gyermekei halálát, saját halálos betegségét, és mégis kitart az Isten mellett. Egyszer egy lelkésztől hallottam, hogy Isten azért engedte meg az ördögnek, hogy kikérje Jobbot, mert nem Jobb hitében kételkedett, hanem be akarta bizonyítani az ördögnek, hogy minden cselvetése, minden munkálkodása hiába való. Isten tudta, hogy Jobb kitart a megpróbáltatásban, mert Isten hitt Jobban. Hiszen, ahogy említettem, kitűnik az egész könyvből is, hogy nincs oka Jobb szenvedésének. Nem követett el semmit, amiért ezt érdemelte. Isten hitt Jobban, és az ördög veszít. Jobb kitartott, és Isten újra megajándékozta. Az is lehet, hogy néha nekünk is azért vannak próbatételeink, hogy Isten másokat megragadjon rajtunk keresztül, vagy talán azért kerülünk kilátástalan helyzetbe, hogy meglássa, mennyire ragaszkodunk ő hozzá. Testvérek, a próbák soha nem könnyűek. Sőt, aki benne van, azt tudja igazán, hogy mennyire nehéz. Hogy milyen lelki erő is kell hozzá. De szolgáljon nekünk is vigaszul, hogy amikor nem értjük a mi Istenünket, nem értjük a mi Urunk útjait, amikor arra kényszerülünk, hogy feltegyük a kérdést, hogy miért mindez, akkor jusson eszünkbe, hogy lehet kiáltani, lehet kérdezni, lehet Isten segítségét kérni, mert Jób is mind ezt tette. És meg annyi kegyes hívő, akiket ismerünk a Szentíráson keresztül is. És ott volt előttük is, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajból megszabadít, hetedikben sem illet veszedelem. És ha elolvassuk Jónás könyvét, Jónás második fejezetében azt mondja Jób, lesüllyedtem a hegyek, azt mondja Jónás, lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Kedves testvérek, ha elhangzik életünkben a panaszszava, a felkiáltás és a kérdés az Isten felé, mint sok más hívő életében is, akkor bátran nyújtsuk ki a mi kezünket, mert a megsegítő Isten folyamatosan segít. És majd most énekelni fogjuk a 263-as énekünk első és második versét, és úgy énekeljük el ezt az éneket, hogy legyen számunkra biztatás, bátorítás, és tudjunk bele kapaszkodni, hogy Isten kiemel a legmélyebb helyzetekből is. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy ébresz bennünk hitet. Láttasd meg velünk a te örök életed beszédét, amely mindennapi életünket is boldoggá teszi. Kérünk add, hogy engedelmesen tudjuk követni a te útmutatásodat, hogy mindig, mindenkor hozzád ragaszkodjunk, és bízunk abban, hogy te segítesz bármiféle problémával, nehézséggel, kéréssel fordulunk is hozzád. És kérünk, hogy segíts minket akkor is, amikor hitetlenség vesz minket körül, vagy kísértésbe kerülünk, vagy a halál félelmébe. Láttasd meg velünk, hogy higgyünk benned, és éljünk általad.